From the Conference Center at Temple Square.
Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. félévi általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A konferencia beszélői, az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. Közvetítést abban a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. Programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, vagy bármely egy módon felhasználni.
President Henry B. Eyring.
Ezt az ülést Henry B. Eyring elnök, az egyház első elnökségének első tanácsosa vezeti.
Brothers and sisters,
kedves testvérek, üdvözlünk benneteket ma délután az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. félévi általános konferenciájának 5. és egyben záró ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, engem kért meg ennek a gyűlésnek a levezetésére. Üdvözletünket küldjük mindazoknak, az egyháztagoknak és barátoknak mindenhol, akik a televízió, a rádió, az internet vagy műholdas közvetítés segítségével kísérik figyelemmel a konferenciát. A zenét ezen az ülésen a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. Vezényel Mac Wilberg és Ryan Murphy. Orgonán kísér Bonnie Goodliff és Linda Margetts. A kórus a gyűlést egy himnusszal nyitja meg, melynek címe Íme a hatalmas Isten megjelenik. Ezután a nyitóimát David F. Evans Elder mondja majd a 70-ektől.
Thank you.
Drága mennyei atyánk, most, hogy összegyűlünk a konferencia utolsó ülésén, atyánk, szeretnénk kifejezni a hálánkat az áldásokért és azokért a tanításokért, amelyeket hallottunk, és azért, hogy itt lehetünk a proféták és a tanácsosok az első elnökség jelenlétében, és hogy hallgathattuk a beszélőket. Atyánk, gazdagon tápláltak bennünket ezen a hétvégén, és nagyon hálásak vagyunk, hogy együtt lehettünk, hogy megerősíthettük a hitünket, és hogy hallhattuk a te ígéret, hogy abban az áldásban részesülhettünk. Kérünk, hogy áldj meg bennünket a lélekkel, hogy éreztessük a békességet, és hogy folyamatosan a te akaratod szerint tudjunk előre haladni az életünkben. Kérünk, áld meg a beszélőket, azok, akik ma szólni fognak még hozzánk, hogy és mennünket, hogy velünk legyen a te lelked. Nagyon hálásak vagyunk Manson elnökért, és igyekszünk támogatni őt profétánként. Kérünk, hogy áld meg a tanácsosait és a 12-eket, hogy áldottak legyenek az életükben. Ezt a gyűlést most neked ajánljuk, és kérjük, hogy áld meg bennünket Jézus Krisztus nevében. Amen.
We will now be pleased to hear from elders.
Most pedig hallgassuk szeretettel M. Russell Ballard eldert és Richard G. Scott eldert a 12 apostol kórumából. Az ő beszédeiket követően Carlos A. Godoy eldert, a 70-ek tagját hallgathatjuk, aki az üzenetét anyanyelvén portugálul fogja elmondani. A beszédét a konferencia központban angol nyelven feliratozzuk a képernyőkön.
Nemrégiben egy barátom hajótúrára vitte a fiát a Colorado folyón a délkelet utahi Zuhata kanyonon át. A kanyon közismert a 23 kilométeres gyorsodrású szakaszáról, amely különösen veszélyes is lehet. Kalandjukra felkészülésként tüzetesen átnézték a Nemzeti Park honlapját, amely fontos információkat tartalmaz a személyes felkészülésről és a gyakori, de rejtett veszélyforrásokról. A túra elején egy tapasztalt túravezető áttekintést adott a legfontosabb biztonsági utasításokról, kihangsúlyozva három kulcsfontosságú szabályt, amely biztosítja majd a csoport biztonságos átkelését a zúgókon. Egyes számú szabály, maradjatok a csónakban. Kettes számú szabály, mindig legyen rajtatok mentő mellény. Hármas számú szabály, mindig két kézzel kapaszkodjatok. Aztán újra elismételte, még nagyobb hangsúllyal. Mindenekelőtt emlékezzetek az egyes számú szabályra, maradjatok a csónakban. Ez a kaland a halandó utazásunkra emlékeztet engem. Legtöbben megtapasztaltunk olyan időszakokat az életünkben, amikor igen nagyra értékeljük az élet csendes vízeit. Máskor sodró árban találjuk magunkat, amelyek jelképesen igencsak hasonlítanak a Zuhata kanyon 23 mérföldes szakaszán örvénylőkhöz. E kihívások lehetnek fizikai vagy mentális egészségi problémák, egy szeretett személy halála, összetört álmok és remények, vagy néhányak esetében akár hitbéli krízis helyzet, amikor szembesülnek az élet gondjaival, kérdéseivel és kételjeivel. Jóságában az Úr segítséget biztosít, például egy csónakot, alapvető felszerelést, amely a mentő mellény és tapasztalt folyami túravezetőket, akik utat mutatnak és biztonsági utasításokkal látnak el, hogy segítsenek végighaladnunk életünk folyóján, és elérnünk a végcélunkat. Beszéljünk akkor most az egyes számú szabályról. Maradjatok a csónakban. Brigham Young elnök gyakorta használta a Sion jó öreg hajója metaforát az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyházára. Egy alkalommal ezt mondta, az óceán közepén vagyunk, jön egy vihar, és a tengerészek azt mondják, nehezen bírja a hajó, én nem maradok itt, mondja az egyik. Nem hiszem, hogy ez Sion hajója. De az óceán közepén vagyunk. Nem érdekel. Nem maradok itt. Leveszi a kabátját, és leugrik a fedélzetről. Meg fog fulladni? Igen. Így van ez azokkal is, akik elhagyják ezt az egyházat. Ez Sion jó öreg hajója. Maradjunk hát rajta. Young elnök egy másik alkalommal azt mondta, aggódik amiatt is, hogy az emberek eltévejednek, amikor áldottak, amikor jól megy a soruk. Ezt mondta, nyugodt időben megesik, amikor Sion jó öreg hajója lágy szellőben vitorlázik, és minden csendes a fedélzeten, hogy néhány fivér ki akar evezni bálnavadászatra használt csónakokban, hogy ússzanak egyet. Néhányan megfulladnak, mások elsodródnak, és megint mások visszajutnak a hajóra. Ragaszkodjunk az öreg hajóhoz, és ő biztonságban elvisz minket a kikötőbe. Nincs mitől félnetek. Végül pedig erre emlékeztette Young elnök a szenteket. Sion jó öreg hajóján vagyunk. Isten áll a kormányrúdnál, és ott is fog maradni. Minden jó, zengjünk hallelujját, mert itt az Úr. Ő irányít, ő vezet, és utasításokat ad. Ha az emberek fenntartások nélkül bizalommal vannak Istenük iránt, és soha nem térnek el szövetségeiktől, sem Istenüktől, akkor ő megfelelően vezetni fog bennünket. Idézetbe zárva. Mindazon kihívások tükrében, amelyekkel mindannyian szembenézünk manapság, hogy tudunk fennmaradni Sion jó öreg hajóján? Megmondom nektek. Folyamatos megtérést kell tapasztalnunk azáltal, hogy gyarapítjuk a Jézus Krisztusba vetett hitünket és az evangélium iránti hűségünket egész életünk folyamán. Nem csupán egyszer, hanem rendszeresen. Alma ezt a kérdést tette fel. És most íme azt mondom nektek, testvéreim, hogyha megtapasztaltátok már egy szívbéli változást, és ha éreztétek már úgy, hogy a megváltó szeretet énekét szeretnétek énekelni, akkor azt kérdezném, hogy tudtok-e most úgy érezni? Napjaink tapasztalt folyami vezetőit az egyház apostolai profétáihoz, valamint a sugalmazott helyi papság és segédszervezeti vezetőkhöz hasonlíthatjuk, akik segítenek biztonságban elérnünk a végcélunkat. Nemrégiben egy új misszionökök számára tartott képzésen beszéltem, ahol ezt a tanácsot adtam ezeknek a vezetőknek. Tartsatok a missziót szemét az egyház vezetőin. Mi nem fogunk, és nem is tudunk tévútra vezetni benneteket. És miközben arra tanítjátok a misszionáriusaikat, hogy tekintetük ránk összpontosítsanak, tanítsátok meg nekik azt is, hogy soha ne kövessék azokat, akik úgy vélik jobban tudják, miként kell irányítani az egyház ügyeit, mint mennyei atyánk és az Úr Jézus Krisztus teszi. Ez elnöklés kulcsait birtokló papsági vezetők által. Szolgálatom során azt láttam, hogy jellemzően azok tévednek el és zavarodnak össze, akik igen gyakran megfeledkeznek arról, hogy amikor az első elnökség és a 12. kvóruma egységes hangon szól, akkor az az Úr hangja az adott időben. Az Úr erre emlékeztet minket. Akár saját hangom, akár szolgáim hangja által, az ugyanaz. Más szavakkal elhagyják Sion jó öreg hajóját. Elmaradnak, hitehagyásba esnek. Tragikus módon gyakran az ezzel járó rövid távú, később pedig hosszú távú, nem tervezett következmények nem csupán rájuk, hanem családjukra is hatással lesznek. Helyi egyházi vezetőink, csak úgy, mint a viharedzett folyami vezetők, sokat tanultak az élet tapasztalataiból. Apostolok, proféták és az egyház más tisztségviselő képezték és terelgették őket. És ami a legfontosabb, maga az Úr tanította őket. Egy másik alkalommal az idén az egyház fiatal felnőtteihez szóltam a májusi EOS áhítat közvetítésén. Ezt mondtam. Úgy hallottam, néhányan azt hiszik, hogy az egyházi vezetői egyfajta buborékban élnek. Amit elfelejtenek az az, hogy mindannyian tapasztalt férfiak és nők vagyunk. Sok helyen éltünk, és sokféle emberrel dolgoztunk együtt. Jelenlegi megbízatásaink szó szerint elszólítanak a földkerekség minden részére, ahol a világ politikai, vallási, üzleti és emberbaráti vezetőivel is találkozunk. Bár ellátogattunk vezetőkhöz, Washingtoni Fehérházba, találkoztunk a nemzetek és vallások vezetőivel világszerte, azért jártunk a világ legszerényebb otthonaiban is. Ha alaposan végig gondoljátok az életünket és szolgálatunkat, valószínűleg egyetértetek majd azzal, hogy úgy látjuk és tapasztaljuk meg a világot, ahogy kevesen. Rájöttök majd, hogy kevésbé élünk buborékban, mint a legtöbb ember. Van valami az egyház vezetőinek saját és együttes bölcsességében, ami azért vigasztaló kellene, hogy legyen. Mindent megtapasztaltunk, beleértve a különböző törvények és jogszabályok következményeit, csalódásokat, tragédiákat és családtagok halálát is. Tisztában vagyunk azzal, hogy mit éltek át az életben, kedves testvérek. Az egyes számú szabály mellett, ahogyan azt én a helyzetünkre vonatkoztattam, tartsátok szem előtt a kettes és hármas számot is, mindig legyen rajtatok mentő mellény, és két kézzel kapaszkodjatok. Az Úr szavai, ahogy azok a Szentírásokban, illetve az apostolok és proféták tanításaiban találhatók, tanácsot és útmutatást nyújtanak, amelyeket, ha követünk, lelki mentő mellényként fognak szolgálni, és segíteni fognak tudni, hogy hogyan kapaszkodjunk két kézzel. Olyanná kell lennünk, mint Móziás fiai, akik megerősödtek az igazság ismeretében. Válhatunk jó felfogású, sok mindent értő férfiakká és nőkké. Ezt azzal érthetjük el, hogy szorgalmasan kutatjuk a Szentírásokat, hogy Isten szavát megismerjük. A Szentírások, illetve a múltbeli és jelenlegi apostolok és proféták szavainak kutatása során Krisztus tanának tanulmányozására, megélésére és szeretetére kell összpontosítanunk. A személyes Szentírás olvasás szokásának kialakításán túl Mózeás fiaihoz hasonlóan nekünk is sok imádkozásnak és bőtnek kell átadnunk magunkat. Úgy tűnik, hogy ezek a dolgok, amelyek nem mérhetőek könnyen, hatalmas jelentőséggel bírnak. Összpontosítsatok mindig ezekre az egyszerű dolgokra, és ügyeljetek rá, hogy ne vonj el semmi a figyelmeteket. Mivel több olyan embert is ismerek, akik nem maradtak a csónakban, és nem kapaszkodtak mindkét kezükkel a megpróbáltatások és gondok idején, vagy akik nem maradtak a csónakban a viszonylagos szélcsend idején, megfigyeltem, hogy sokuk elfordította tekintetét az evangélium központ igazságairól, arról, amiért eleve csatlakoztak az egyházhoz, amiért teljesen elkötelezettek és tevékenyek voltak az evangéliumi normák szerinti életben, és mások megáldásában, odaadó szolgálatuk révén, illetve arról, hogy az egyház miként volt számukra a lelki táplálás és növekedés szintere az életükben. Joseph Smith ezt a központi igazságot tanította. Vallásunk alapvető tantételei az apostolok és a proféták bizonysága Jézus Krisztusról. Az, hogy ő meghalt, eltemették, és a harmadnap feltámadt, és felemelkedett a mennybe. És a vallásunkra vonatkozó minden más dolog ennek csupán függeléke. Ha mindig az Úrra összpontosítunk, páratlan áldás ígéretét kapjuk. Krisztusba vetett álhatatossággal kell tehát törekednetek előre, tökéletesen ragyogó reménységgel, és Isten és minden ember szeretetével. Ha tehát előre törekedtek, Krisztus szaván lakmározva, és mindvégig kitartotok, íme, ezt mondja az Atya, örök életetek lesz. Időnként hithű utolsó napi szentek és őszinte érdeklődők elkezdenek az alapvető tantételek helyett a függelékekre összpontosítani. Más szóval, Sátán arra kísért minket, hogy fordítsuk el a figyelmünket a visszaállított evangélium egyszerű és világos üzenetéről. Akik figyelme így módon elterelődik, gyakran felhagynak az úrvacsora vétellel, mert kevésbé fontos gyakorlatok vagy tanítások felé fordulnak, sőt, belefeledkeznek ezekbe. Mások talán a felmerülő kérdésekre vagy kételyekre összpontosítanak. Természetesen az, hogy az embernek kérdései vagy kételyei támadnak, nem összeegyezhetetlen az odadó tanítványi mi volttal. Nemrégében az első elnökség és a 12 apostol kvórumának tanácsa kijelentette, megértjük, hogy időről időre az egyháztagoknak kérdéseik merülnek fel az egyház tanával, történelmével vagy gyakorlatával kapcsolatban. Az egyháztagoknak mindig szabadságukban állt feltennie kérdéseket és buzgón keresni nagyobb tudást. Ne feledjétek, magának Joseph Smithnek is voltak kérdései, és ezzel indult a visszaállítás. Kutatott, és Ábrahámhoz hasonlóan választ talált az élet leglényegesebb kérdéseire. A legfontosabb kérdések arra összpontosítanak, ami a leginkább számít, vagyis mennyei atyánk tervére és a szabadító engesztelésére. Kutatásunkat azt kell eredményeznie, hogy kedves, gyengéd, szeretetteljes, megbocsátó, türelmes és odaadó tanítványokká válunk. Hajlandónak kell lennünk Pál szavaival élve, egymás terhét hordozni, és úgy tölteni be Krisztus örök törvényét. Egymás terhének hordozása magába foglalja azt, hogy segítünk, támogatunk, és megértünk mindenkit. Ideértve a betegeket, a gyengélkedőket, a lélekben és a testben szegényeket, a kutatót és a gondterheltet, valamint a tanítványtársainkat, köztük azokat az egyházi vezetőket, akiket Urunk szolgálni hívott el egy időre. Fivérek és nőtestvérek, maradjatok a csónakban. Használjátok a mentő mellényeteket, és kapaszkodjatok két kézzel. Kerüljetek mindent, ami elterelheti a figyelmeteket. Ha bármelyikőtök kiesne a csónakból, felkutatunk, megtalálunk titeket, szolgálunk nektek, és visszahúzunk Sion jó öreg hajója biztonságába, ahol Isten, a mi atyánk, és az Úr Jézus Krisztus állnak a kormányrúdnál, és a helyes irányba vezetnek bennünket. Erről teszek bizonyságot alázatosan Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amikor Ádám és Éva az Éden kertjében élt, bőségesen megkapták mindazt, amire a napi fennmaradásukhoz szükség volt. Nem voltak nehézségei, kihívásaik vagy fájdalmaik. Mivel nem tapasztaltak nehézségeket, nem tudták, hogy boldogok is lehetnek. Sohasem éreztek zűrzavart, így nem voltak képesek békét sem érezni. Idővel aztán Ádám és Éva megszegte a parancsolatot, hogy ne egyenek a jó és a gonosz ismerete fájának gyümölcséből. Ezzel többé már nem voltak az ártatlanság állapotában. Elkezdték megtapasztalni az ellentétek tantételeit. Elkezdtek szembe kerülni betegséggel, amely gyengítette egészségüket. Elkezdtek szomorúságot érezni, ahogyan örömöt is. Azzal, hogy Ádám és Éva evett a tiltott gyümölcsből, a jó és a gonosz ismerete megjelent a világban.
Választások mindannyiunk számára lehetővé tette, hogy erre a földre jöjjünk, hogy próbára tétessünk és megmérettessünk. Az önrendelkezés áldásában van részünk, amely azon képességünk, hogy döntéseket hozzunk és felelősséget vállaljunk e döntésekért. A bukás tette lehetővé, hogy az életünk során mind boldogságot, mind szomorúságot is érezzünk. Képesek vagyunk megérteni a békét, mert érezzük az űrzavart. Mennyei atyánk tudta, hogy ez fog történni velünk. Mindez része az ő tökéletes boldogság tervének. Tökéletesen engedelmes fia, Jézus Krisztus, a mi szabadítónk élete által előkészítette az utat, hogy az ő engesztelése legyőzzön minden nehézséget, amelyet csak megtapasztalhatunk a halandóságban. Embert próbáló időket élünk. Szükségtelen felsorolnom a gonosz minden forrását a világban. Felesleges leírnom az összes lehetséges kihívást és szívfájdalmat, amely a halandóság részét képezi. Mindannyian közelről ismerjük saját küzdelmeinket a kísértéssel, a fájdalommal és a szomorúsággal. Azt tanultuk a halandóság előtti világban, hogy idejövetelünk célja az, hogy próbára tétessünk, megmérettessünk és megismerjük a határainkat. Tudtuk, hogy szembe kerülünk majd az ellenség gonoszságaival. Olykor talán élénkebben érzékeljük a halandóság negatívumait, mint a pozitívumait. Lehi proféta azt tanította, mert szükségképpen minden dologban ellentétnek kell lennie. Az életben tapasztalt minden negatív kihívás ellenére muszáj időt szakítanunk arra, hogy aktívan gyakoroljuk a hitünket, mert hitünk gyakorlása bevonja életünkbe Jézus Krisztus engesztelésének pozitív, hittelteli erejét. Mennyei atyánk eszközöket adott számunkra, hogy segítsen Krisztushoz jönnünk és hitet gyakorolnunk az ő engesztelésében. Amikor ezek az eszközök alapvető szokásokká válnak, akkor a legkönnyebb módot jelentik arra, hogy békére lejjünk a halandóság kihívásai közepette. Úgy döntöttem, hogy ma 4 ilyen eszközről fogok szólni. Miközben beszélek, felmérhetitek ti, hogyan használjátok ezeket. Majd pedig az Úr irányítására törekedve meghatározhatjátok, hogyan használhatjátok ki még jobban mindegyiket. Az első eszköz az ima. Döntsetek gyakran úgy, hogy beszélgettek mennyei atyátokkal. Szakítsatok időt minden nap, hogy elmondjátok neki a gondolataitokat és az érzéseiteket. Mondjatok el neki mindent, ami foglalkoztat benneteket. Épp úgy érdekli őt életetek legfontosabb, mint leghétköznapibb része. Számoljatok be neki minden érzésetekről és élményetekről. Mivel tiszteli az önrendelkezéseteket, mennyei atyánk sohasem kényszerít benneteket imádkozásra. Ha azonban ezen önrendelkezéseteket gyakorolva bevonjátok őt mindennapos életetek összes részébe, akkor szívetek túláradó békességgel kezd majd megtelni. Ez a békesség pedig örökkévaló fénnyel fogja beragyogni küzdelmeiteket. Segít majd örökkévaló szemszögből megbirkózni ezekkel a kihívásokkal. Szülők, segítsétek gyermekeitek védelmét azzal, hogy reggel és este is felvértezitek őket a családi ima erejével. A gyermekeket naponta bombázzák a bujaság, a kapzsiság, a kevésség, gonoszságai és egyéb bűnös viselkedés formák. Vigyétek meg gyermekeiteket a negatív világi hatásoktól azzal, hogy a családi imából származó erőteljes áldásokkal erősítitek meg őket. A családi imának rendíthetetlen prioritásként kell állnia a mindennapjaitokban. A második eszköz Isten szavának tanulmányozása a szentírásokból és az élő proféták szavaiból. Istenhez az imán keresztül szólunk. Ő pedig leggyakrabban írott igényén keresztül küld vissza közléseket. Ahhoz, hogy megtudjátok, milyen hangja van az Istenségnek, és milyen érzés hallani azt, olvassátok a szavait. Tanulmányozzátok a szentírásokat, és gondolkodjatok el azokon. Tegyétek őket a hétköznapi életetek szerves részévé. Ha szeretnétek, hogy gyermekeitek felismerjék és megértsék a lélek késztetéseit, valamint aszerint is cselekedjenek, akkor velük együtt kell tanulmányoznotok a szentírásokat. Ne engedjetek Sátán azon hazugságának, hogy nincsen időtök a szentírások tanulmányozására. Döntsetek úgy, hogy rászánjátok az időt a tanulmányozásra. Isten szavából naponta lakmározni fontosabb, mint az alvás, az iskola, a munka, a tévéműsorok, a videójátékok, vagy a közösségi média. Lehetséges, hogy át kell rendeznetek a fontossági sorrendeteket, hogy időt biztosítsatok Isten igényének tanulmányozására. Ha ez a helyzet, akkor rajta. Tegyétek meg! Számtalan profétai ígéret szól a napi rendszerességű szentírás tanulmányozás áldásairól. Én is csatlakoznék ezen ígéretekhez, amikor minden nap rászánjátok az időt személyesen és a családdal együtt is Isten szavának tanulmányozására, akkor béke uralja majd az életeteket. Ez a béke nem a külső világból érkezik. A béke az otthonotokon belülről, a családotokon belülről, és a saját szíveteken belülről érkezik. A lélek ajándéka lesz. Kisugárzik belőletek. Kisugárzik belőletek, hogy hatással legyetek a világban körülöttetek lévőkre. Valami igen jelentőset tesztek majd azért, hogy a világban tapasztalható béke mértékéhez hozzájáruljatok. Nem azt jelentem ki, hogy az életetek minden kihívástól mentes lesz. Emlékezzetek, hogy amikor Ádám és Éva a kertben volt, mentesek voltak a kihívásoktól, mégsem voltak képesek boldogságot, örömöt és békét érezni. A kihívások a halandóság fontos részét képezik. A mindennapi következetes szentírás tanulmányozás révén békére leltek majd a körülöttetek lévő zűrzavarban, és erőre a kísértéseknek való ellenálláshoz. Erős hitet alakítotok ki Isten kegyelmében, és tudjátok majd, hogy Jézus Krisztus engesztelése által minden a helyére kerül Isten időzítése szerint. Miközben a családotok megerősítésén és a béke ápolásán munkálkodtok, ne feledkezzetek meg a harmadik eszközről, a heti családi estről. Figyeljetek oda, hogy a családi est ne egyszerűen csak egy utógondolat legyen a rohanó nap végén. Döntsétek el, hogy hétfő este a család együtt lesz a családi estre. Ne hagyjátok, hogy a munkahelyi elvárások, a sport, a tanórán kívüli tevékenységek, a házi feladat, vagy bármi más fontosabb legyen, mint az az idő, amit együtt töltötök otthon a családotokkal. Az est felépítése nem annyira lényeges, mint a befektetett idő. Az evangéliumot formálisan és kötetlenül is tanítani kell. Tegyétek ezt jelentőségteljes élményé a család minden tagja számára. A családi est becses idő arra, hogy biztonságos környezetben osszátok meg bizonyságotokat. Tanítási, tervezési és szervezési készségeteket sajátítsatok el. Megerősítsétek a családi kötelékeket. Családi hagyományokat alakítsatok ki. beszélgessetek egymással. És ami a legfontosabb, hogy remekül érezzétek magatokat. Az áprilisi általános konferencián Linda S. Reeves nőtestvér határozottan kijelentette: muszáj bizonságot tennem a mindennapos szentírás tanulmányozás és ima, valamint a heti családi est áldásairól. Pontosan ezek azok a cselekedetek, melyek segítenek csökkenteni a feszültséget, útmutatást nyújtanak az életünkben, és további védelmet biztosítanak az otthonunknak. Reeves nőtestvér, igen bölcsasszony. Komolyan buzdítalak benneteket, hogy szerezzetek saját bizonyságot e három életbe vágóan fontos szokásról. A negyedik eszköz az, hogy elmegyünk a templomba. Mindannyian tudjuk, hogy nincsen a világon Isten templomainál békésebb hely. Ha nincsen templomi ajánlásotok, akkor legyetek érdemesek arra, hogy megkapjátok. Amikor már van ajánlásotok, használjátok gyakran. Tervezzetek be rendszeres időtöltést a templomban. Ne hagyjátok, hogy bárki vagy bármi meggátoljon abban, hogy eljussatok oda. Miközben a templomban vagytok, figyeljetek a szertartások szavaira. Elmélkedjetek rajtuk, imádkozzatok róluk, és igyekezzetek megérteni a jelentésüket. A templom a legjobb helyek egyike arra, hogy megértsük Jézus Krisztus engesztelésének hatalmát. Keressétek őt ott. Ne feledjétek, hogy sokkal több áldás származik abból, ha saját családi neveiteket viszitek a templomba. E négy eszköz alapvető szokásokat jellemez, melyekkel Jézus Krisztus engesztelésének hatalmához rögzíthetjük az életünket. Ne feledjétek, hogy szabadítónk a békesség hercege. Ebben a halandó életben a béke az ő engesztelő áldozatából származik. Amikor következetesen imádkozunk reggel és este is, naponta tanulmányozzuk a szentírásainkat, hetente tartunk családi estet és rendszeresen ellátogatunk a templomba, akkor aktívan válaszolunk az ő hívására, hogy jöjjünk ő hozzá. Minél jobban kifejlesztjük e szokásokat, annál elszántabb lesz Sátán arra, hogy ártson nekünk, ugyanakkor annál kevésbé lesz képes erre. Ezen eszközök használata révén gyakoroljuk önrendelkezésünket, hogy elfogadjuk az ő engesztelő áldozatának összes ajándékát. Nem azt mondom, hogy az élet összes küzdelme eltűnik majd, amikor ezeket megteszitek. Pontosan azért jöttünk a halandó életbe, hogy a próbáktól és megpróbáltatásoktól növekedjünk. A kihívások segítenek, hogy hasonlóbbakká váljunk mennyei atyánkhoz. Jézus Krisztus engesztelése pedig lehetővé teszi, hogy elviseljük e kihívásokat. Tanúságomat teszem, hogy amint aktívan igyekszünk ő hozzájönni, képesek leszünk keresztül jutni minden kísértésen, minden szívfájdalmon, minden előttünk álló kihíváson. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Que privilégio poder fazer parte deste momento histórico.
Micsoda kiváltság e történelmi esemény részese lenni, amikor az általános konferenciai beszélőknek lehetőségük nyílik saját anyanyelvükön szólni. Legutóbb, amikor erről a pulpitusról szóltam, aggódtam az akcentusom miatt. Most inkább azért aggódok, hogy ne beszéljek túl gyorsan portugálul. Nem szeretném, ha a feliratok elé szaladnék. Mindannyian tapasztaltunk már, illetve megtapasztaltunk majd a jövőben olyan pillanatokat az életünkben, amikor komoly döntéseket kell hoznunk. Vajon ezt a pályát válasszam, vagy azt? Szolgáljak-e missziót? Ő lesz a megfelelő házastársam? Ezek életünk különböző területein olyan helyzetei, amelyek esetében egy apró irányváltás jelentős jövőbeli következményekkel jár. Dietrich Fuchtel felnök szavaival éve az Úr éveken át tartó szolgálata során rájöttem, hogy az egyének, a házasságok és a családok életében a boldogság és a gyötrelem közötti különbség gyakran csupán néhány foknyi tévedésen múlik. Hogyan kerülhetjük el ezeket az apró számítási hibákat? Egy személyes példával szeretném szemléltetni az üzenetemet. A 80-as évek végén fiatal családunkhoz, feleségem, Mónika, két gyermekünk és a négyből, és jó magam tartoztunk. A brazíliai São Paulo-ban éltünk. Én egy remek vállalatnál dolgoztam, befejeztem az egyetemi tanulmányaimat, és nem sokkal azelőtt mentettek fel az otthoni egyház községünk püspöki elhívásából. Az élet csodás volt, és úgy tűnt, minden úgy megy, ahogyan kell. Egészen addig, még egy napon egy régi barátom meg nem látogatott. Találkozásunk végén egy megjegyzést tett, és olyasmit kérdezett, amely megingatta a meggyőződésemet a helyzetünket illetően. Azt mondta, Carlos, úgy tűnik, minden remekül halad veled, a családoddal, a karriereddel, az egyházi szolgálatoddal is. De, és itt jön a kérdés, ha továbbra is úgy élsz, ahogy most, vajon beteljesülnek-e a pátriárkai áldásodban megígért áldások? Ebből a szemszögből még sohasem gondoltam a pátriárkai áldásomra. Időnként elolvastam, de sohasem úgy, hogy a jövőre megígért áldásokat nézve felmértem volna, hogyan élek az adott pillanatban. A látogatása után elővettem a pátriárkai áldásomat, azon tömprengve, ha továbbra is úgy élünk, ahogy most, vajon beteljesülnek-e a megígért áldások? Némi elmélkedést követően az az érzésem támad, hogy néhány változtatás szükséges, különösen a tanulmányomat és a szakmámat illetően. Nem a helyes és helytelen közötti döntés volt ez, hanem inkább a jó és a jobb közötti, ahogyan Alexander tanította nekünk, amikor azt mondta, miközben végig gondoljuk a különféle lehetőségeinket, nem szabad elfelejtenünk, hogy nem elegendő, ha valami csupán jó, más lehetőségek jobbak, és vannak olyanok, amelyek a legjobbak, idézett bezárva. Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy a legjobb döntést hozzuk? Hadd osszak meg néhány tantételt, amelyet megtanultam. Első tantétel. A lehetőségeinket a végcél szemszögéből kell vizsgálnunk. Kockázatos lehet anélkül olyan döntéseket hozni, amelyek hatással vannak saját magunk és a szeretteink életére, hogy ne lenne előttünk a tágabb jövőkép ezek következményeivel kapcsolatban. Ha azonban kivetítjük e döntések lehetséges következményeit a jövőre, akkor sokkal tisztában látjuk, hogy melyik utat kell választanunk a jelenben. Ha megértjük, kik vagyunk, miért vagyunk itt, és mit vár el az Úr tőlünk, akkor ez segít meglátnunk a tágabb jövőképet, amelyre szükségünk van. A Szentírásokban is találunk példát arra, amikor a tágabb jövőkép egyértelművé tette, melyik utat kell választani. Mózes szemtől szembe beszélt az Úrral, megismerte a szabadítás tervét, és ezzel jobban megértette saját prófétait, szerepét Izrael összegyűjtésében. És Isten szólt Mózeshez mondván, íme, én vagyok a mindenható Úristen, és én megmutatom neked kezem alkotását. És van egy munkám a számodra, Mózes fiam. Ezzel a tudással Mózes képes volt elviselni hosszú éveken át tartó megpróbáltatásait a pusztában, és kivezetni Izraelt vissza a hazájába. Lehi, a nagyszerűbb mormon könyvebeli proféta, álmot álmodott, látomásában pedig megismerte küldetését, hogy elvezesse családját egy megígért földre. És lőn, hogy az Úr megparancsolta atyámnak méghozzá egy álomban, hogy vegye a családját, és menjen el a vadonba. És ott hagyta házát, és öröksége földjét, és aranyát, és ezüstjét, és értékes dolgait. Lehi hű maradt látomásához, annak ellenére, hogy nehézségei voltak az utazás során, és maga mögött kellett hagyni a jeruzsálemi életének kényelmét. Joseph Smith proféta egy másik remek példa. Az első látomással kezdődően számos kinyilatkoztatáson keresztül el tudta végezni minden dolog visszaállításának feladatát. De mi a helyzet velünk? Mit vár el tőlünk, mindannyiunktól az Úr? Nem szükséges angyalt látnunk ahhoz, hogy értelmet nyerjünk. Rendelkezésünkre állnak a szentírások, a templomok, az élő proféták, a pátriárkai áldásunk, sugalmazott vezetőink, valamint mindenek felett a jogunk, hogy döntéseinket irányító személyes kinyilatkoztatást nyerünk. Második tantétel, felkészültnek kell lennünk a jövőben bekövetkező kihívásokra. A legjobb utak az életben ritkán a legkönnyebbek, gyakran éppen ellenkezőleg. Megnézhetjük azon proféták példáját, akik épp az imént említettem. Mózes, Lehi és Joseph Smith utazása sem volt könnyű, annak ellenére sem, hogy döntéseik helyesek voltak. Vajon hajlandóak vagyunk-e megfizetni a döntéseink árát? Fel vagyunk-e készülve arra, hogy elhagyjuk a kényelmi zónánkat és jobb helyre jussunk? Visszatérve a pátriárkai áldásommal kapcsolatos élményhez, arra a következtetésre jutottam akkor, hogy további tanulmányokba kell fognom, és egy amerikai egyetemen kell ösztöndíjra jelentkeznem. Ha kiválasztanak, fel kell mondanom az állásomat, el kell adnom mindenünket, és az Egyesült Államokba kell költöznünk ösztöndíjasként 2 évre. Az első leküzdendő kihívás az angol és a különböző vizsgák voltak. 3 hosszú évnyi felkészülésbe, sok nembe és néhány talánba került, mire felvettek az egyik egyetemre. Máig emlékszem a telefonra, amit a 3. év végén kaptam az ösztöndíjakért felelős embertől. Azt mondta, Carlos, van egy jó hírem, meg egy rossz hírem. A jó hír az, hogy a 3 utolsó körös ember között vagy. Akkor éppen csak 1 szabad hely volt. A rossz hír az, hogy az egyik jelölt egy fontos ember fia, a másik jelölt pedig egy másik fontos ember fia. És ugye te lennél a 3. Erre gyorsan feleltem is. Én pedig Isten fia vagyok. Nagy boldogságomra a földi szülői kapcsolatok nem bizonyultak döntőnek, és felvettek abba az évben, 1992-ben. A mindenható Isten gyermekei vagyunk. Ő a mi atyánk. Szeret bennünket. És terve van számunkra. Nem azért vagyunk ebben az életben, hogy csupán fecséreljük az időnket, megöregedjünk és meghaljunk. Isten azt akarja, hogy növekedjünk és elérjük a lehetőségeinket. Thomas S. Monson elnök szavaival mindannyiunknak, egyedülállóknak vagy házasoknak, kortól függetlenül lehetőségünk nyílik arra, hogy tanuljunk és növekedjünk. Gyarapítsátok a tudásatokat, mind szellemi, mind pedig lelki téren, egészen isteni lehetőségeitek határáig, idézet bezárva. 3. tantétel, át kell adnunk ezt a jövőképet a szeretteinknek. Lehi jó pár kísérletet tett arra, hogy segítsen Lámának és Lemuelnek megérteni, miért, milyen fontos a változás, amire készülnek. A tény, hogy nem osztották atyuk jövőképét, zúgolodásra késztette őket az útjuk során. Nefi azonban az Úrhoz folyamodott, hogy láthassa, amit atya látott. És lőn, hogy miután én Nefi atyámnak minden szavát hallván azokat a dolgokat illetően, amiket látomásban látott, azt kívántam, hogy láthassam és hallhassam, és tudhassam ezeket a dolgokat a Szentlélek hatalma által. Ezzel a jövőképpel Nefi nem csak arra volt képes, hogy legyőzze az utazás kihívásait, hanem arra is, hogy vezesse családját, amikor ez szükségessé vált. Nagyon valószínű, hogy amikor egy bizonyos út mellett döntünk, ez a szeretteinkre is hatással lesz, és néhányan még osztoznak is majd a döntésünk következményeiben. Ideális esetben látják majd, amit mi, és osztoznak ugyanazon meggyőződésünkben. Ez nem mindig lehetséges. Amikor azonban megvalósul, akkor az utazás sokkal könnyebb. A személyes élményem során, amelyet szemléltetésként használtam, kétségtelenül szükségem volt a feleségem támogatására. A gyermekek még fiatalok voltak, így nem sok beleszólásuk volt, de a feleségem támogatása elengedhetetlen volt. Emlékszem, hogy először alaposan át kellett beszélnünk Mónikával a terveinkben történt változásokat, amíg jó érzései nem lettek ezekről, és elkötelezett nem lett irántuk. A közös jövőkép aztán arra indított, hogy ne csupán támogassa a változást, hanem elengedhetetlen részét is vállaljon annak sikerében. Tudom, hogy az Úrnak terve van számunkra ebben az életben. Ő is ismer bennünket. Ő tudja, mi a legjobb a számunkra. Önmagában az, hogy a dolgok jól mennek, nem azt jelenti, hogy időről időre ennek kellene átgondolnunk, hogy vajon nincs-e valami jobb előttünk. Ha továbbra is úgy élünk, ahogyan most, vajon beteljesülnek-e a megígért áldások? Isten él. Ő a mi atyánk, a szabadító Jézus Krisztus él, és tudom, hogy az ő engesztelő áldozat által rátalálhatunk az erőre, hogy legyőzzük a kívásokat. Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir and congregation.
Most pedig a kórus és a gyülekezet közösen állva elénekli a Számold össze áldásaidat című himnuszt. Az ének után Alan F. Packer és Hugo E. Martinez eldereket hallgathatjuk meg a 70-ektől. Martinez elder az üzenetét spanyolul fogja elmondani. A beszédeiket követően a kórus elénekli az Isten gyermeke vagyok című himnuszt. A zeneszám után Larry S. Catcher eldert hallgathatjuk a 70-ektől. Őt követi majd David A. Bednar elder, a 12 apostol kórumának tagja.
This is the 184.
Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. félévi általános konferenciája.
As a young 12-year-old scout, I received a gift.
Emlékszem, 12 éves cserkészként ajándékba kaptam valamit, amivel már nagyon szerettem volna kiegészíteni a felszerelésemet. Egy vastag börtökben bújtatott fejszét. A következő éjszakai túrán sötétedés után értük el a táborhelyet, nyírkos ruházatban és átfázva a nagy hó miatt. Más sem jelent az eszemben, mint hogy mekkora hatalmas lobogótüzet fogok rakni. Új fejszémmel azonnal nekiláttam egy kidőlt fa feldarabolásának. Munka közben nagyon zavart az, hogy a fejszén nem vágott valami jól. Csalódottságomban még jobban odavágtam. Végül aztán alig néhány fadarabbal tértem vissza a táborhelyre. Valaki más tábortűzének a fényénél felfedeztem, mi volt a baj. Elfelejtettem levenni a fejszéről a börtökot. Azt viszont elárulhatom, hogy a vastag börtökot foszlányokra aprítottam. annyira az aprításra összpontosítottam, hogy nem figyeltem más dolgokra. A felmagasztosulás felé igyekezve minden követelményen egyaránt munkálkodnunk kell, nem vonhatja el a figyelmünket az, hogy csak egy-két követelményre vagy egész másra összpontosítunk. Isten királyságának keresése örömet és boldogságot eredményez. Ha szükséges, készen kell állnunk a változtatásra. A gyakori kis helyreigazítások kevésbé fájdalmasak, vagy robbolóak, mint a nagy útirányváltoztatások. Peker nőtestvérrel együtt nemrég számos időnegen országban jártunk. Előkészítettük az útlevelünket és egyéb iratokat. Minden oltást, orvosi ívvizsgálatot, vízumot és bélyegzést megkaptunk. Érkezéskor minden okiratunkat megvizsgálták, és ha minden követelménynek eleget tettünk, amikor beléphetünk. A felmagasztosulásra is hasonlóképpen készülünk, akár csak egy másik országba való belépésre. Először is lelki útleveleket kell szereznünk. A követelményeket nem mi szabjuk meg, azonban mindegyiknek meg kell felelnünk. A szabadulás tervében minden olyan tan, törvény, parancsolat és szertartás benne van, mely által mindenki készen állhat a felmagasztosulásra. Így módon Jézus Krisztus engesztelése által az egész emberiség megszabadulhat. Az egyház segít ebben, de nem végezheti el helyettünk. A felmagasztosulásra való felkészülés egész életünkön átíveli törekvésünké válik. Krisztus megszervezte egyházát, hogy segítsen nekünk. Elhívott 15 férfit, akiket profétáként, látnokokként és kinyilatkoztatóként támogattunk, hogy vezessék az egyházat és tanítsák az embereket. Az első elnökség és a 12 apostol kvóruma hatalom és felhatalmazás tekintetében egyenlő az egyház elnökének kinevezett rangidős apostollal. A 70-eket elhívják, hogy segítséget nyújtsanak. Nem a vezetők szabták meg a felmagasztosulás feltételeit, hanem Isten. Ezek a vezetők tanításra, kifejtésre, buzításra, valamint figyelmeztetésre lettek elhívva, hogy tartsuk az irányt. Amint azt az utasítások kézikönyve elmagyarázza, az egyház úgy tölti be célját, miszerint segítsen az egyéneknek és a családoknak alkalmassá válni a felmagasztosulásra, hogy az Istentől kapott felelősségekre összpontosít. Ebben beletartozik az egyháztagok támogatása, hogy Jézus Krisztus evangéliuma szerint tudjanak élni, Izrael összegyűjtés a misszionárius munkán keresztül, a szegényekről és a rászorulókról való gondoskodás, valamint a halottak szabadulásának elősegítése egyre több templom felépítésével és a helyettes általi szertartások elvégzésével. Ez a négy célkitűzés, valamint minden más törvény, parancsolat és szertartás követelmény nem szabadon választható. Jézus Krisztus engesztelése és mindezen dolgok megtétele által szerezzük be lelki útlevelünkbe a szükséges pecséteket. E konferencián tanultunk olyan változásokról, melyek mindannyiunknak segíteni fognak abban, hogy felkészültebbek legyünk. A szabadulás tervének középpontjában a család áll. Talán ezért is nevezik a boldogság nagyszerű tervének Boyd K. Packer elnök azt mondta, az egyház valamennyi tevékenységének végső célja, hogy a férj és a feleség boldogan élhessen otthonában a gyermekeivel. Spencer W. Kimball elnök pedig azt, sikerünket személyesen és egyházként is nagy mértékben azt határozza meg majd, hogy mennyire hülyen összpontosítottunk az evangélium otthoni megélésére. A templomi és a családtörténeti munka az evangélium otthoni megéléséhez tartozik. Inkább a családi tevékenységnek kell lennie, mintsem egyházi tevékenységnek. Az első elnökség és a 12. kvóruma újra hangsúlyozza a családtörténeti és a templomi munkát. Egyénileg és családként is nagyobb örömet és boldogságot tapasztaltok majd, ha reagáltok erre. A tan és a szövetségekben ezt olvassuk. Elközeleg az Úr napja. Ajánljuk fel tehát igaz lelkűségben felajánlást az Úrnak egyházként és népként, valamint utolsó napi szentként, és mutassuk be az ő szent templomában egy olyan könyvet, amely halottaink feljegyzéseit tartalmazza, ami teljes elfogadásra méltó. Ez a könyv az Egyház Family Tree adatbázisában fellelhető nevekről és szertartásokról készült feljegyzései alapján fog készülni. Én ellenőrzöm és kiegészítem ezen adatbázis feljegyzéseit, mert szeretném, ha benne lennének a könyvben azoknak nevei, akiket szeretek. És ti? A Tanítási Szövetség 128. szakaszában azt olvassuk, mert őseink nélkül mi nem lehetünk tökéletessé, és ők sem lehetnek tökéletessé nélkülünk. A családtörténet sokkal több puszta leszármazásnál, szabályoknál, nevéknél, dátumoknál és helységeknél. Nem csupán a múltra összpontosít. A jelent is magában foglalja, minden saját történetünket írjuk. A jövőt is magában foglalja, mert őseinken keresztül formáljuk a jövő történelmét. Családtörténeti munkát végez például az édesanya, aki családtörténeteket és képeket oszt meg. Az úrvacsora vételhez, a gyűlések látogatáshoz, a szentírás olvasáshoz és a személyes imákhoz hasonlóan a családtörténeti és a templomi munkának és személyes hódulatunk állandó részét kell képeznie. Lelkesítő volt a fiatalok és mások reakciója a profétai felhívásokra. És azt bizonyítja, hogy ezt a munkát életkortól független az egyház minden tagja el tudja végezni, és el is kell végeznie. Quinton L. Cook szavait idézve, végre rendelkezésünkre áll a tan, a templomok és a technika. A munka végzése most már sokkal könnyebb, és csak az szab határt neki, hogy hány ezt az egyháztag tesz előre a fontossági sorrendjében. A munka még mindig időigényes és áldozatot követel, de mindenki el tudja végezni méghozzá alig néhány évvel ezelőtthöz képest viszonylag könnyen. Az egyház, hogy segítsen a tagjainak, feljegyzéseket gyűjtött össze és eszközöket biztosított, hogy a nagy munka nagy részét el tudjuk végezni otthon, a gyülekezeti házainkban és a templomban. A legtöbb akadály elhárult. Bármit is gondolhatok erről a múltban, most már minden más. Van azonban egy olyan akadály, melyet az egyház nem tud elhárít. Ha az egyének haboznak, és nem végzik ezt a munkát, csak elhatározásra és egy kis erőfeszítésre van szükség. Nem igényel alkalmanként rengeteg időt. Ha rendszeresen szánunk rá egy kis időt, akkor az meg fogja hozni a munka örömét. Határozzátok el, hogy tesztek egy lépést, hogy tanultok és segítséget kértek másoktól. Segíteni fognak. Az általatok talált és a templomba elvitt nevekből lesznek a könyv feljegyzései. Bár egyre több egyháztag részt vesz a munkában, úgy látjuk, hogy viszonylag kevesen foglalkoznak rendszeresen saját családjuk felkutatásával, és végeznek értük templomi szertartásokat. Ez fontossági sorrendünk megváltoztatásáért kiállt. Ne hadakozzatok a változtatással, fogadjátok örömmel. A változás része a boldogság nagyszerű tervének. Ezt a munkát el kell végezni, nem az egyház, hanem a halottaink és a saját magunkra hasznára. Nekünk is elhunyt őseinknek szükségünk van a pecsétekre lelki útlevelünkben. Családunk nemzetékeken átíveli egybeforrásztására, összekapcsolására kizárólag a templomban, pecsételő szertartások által kerülhet sor. A lépések egyszerűek. Keress egy nevet, és vidd el a templomba. Idővel másoknak is segítséget tud majd jutni ebben. Néhány kivétellel eltekintve mindenki képes rá. Kézzelfogható áldások kísérik ezt a munkát. Sok szülő és vezető aggódik a világ jelen állapota, valamint annak családokra és fiatalokra gyakorolt hatása miatt. David A. Bednar Elder ezt ígérte. Felhívom az egyház fiataljait, hogy ismerjék és tapasztalják meg Illés lelkét. Ígérem nektek, hogy védelmezve lesztek az ellenség egyre fokozódó hatásai ellen. Amikor részt vesztek ezen munkában, és megszeretitek azt, védelemben lesz részetek ifjúságotokban, és egész életetek át. Testvérek, ideje levenni a tokot a fejszénkről, és munkához látni. Nem áldozhatjuk fel saját magunk, vagy családunk felmagasztosulását kevésbé fontos törvények miatt, törekvések miatt. Ez Isten munkája, melyet egyháztagoknak és nem egyháztagoknak, fiataloknak és időseknek, férfiaknak és nőknek is ugyanúgy végezniük kell. Egy himnusz első verszakát idéző szárom beszédemet. Keljetek fel, ó Isten szentjei! Vessétek el, mi kevésbé fontos. Szívetekkel, lelketekkel, elmétekkel és erőtökkel szolgáljatok a királyok királyát. Jézus Krisztus a király. Jézus Krisztus nevében. Amen.
En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días se nos
da. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában arra kapunk lehetőséget, és abban a személyes áldásban részesülünk, hogy szolgálhatunk. Amióta egyháztag vagyok, számos módon nyújtottam szolgálatot. Ahogyan Udin Falabella testvér, Enrik R. Falabella Elder édesapja mondani szokta, aki szolgál valamiben, az jó valamire, aki nem szolgál semmiben, az nem jó semmire. Olyan szavak ezek, melyeket érdemes az elménkbe és a szívünkbe zárnunk. Útmutatást keresve a szolgálatra abban a gondolatban leltem vigaszra, hogy a szabadító az egyénre és a családra összpontosít. Az egyén iránti szeretete és gyengét figyelme megtanította nekem, hogy ő tudja, milyen nagy értékkel bír mennyei atyánk minden gyermeke, és mindenképp meg kell győződnünk arról, hogy minden egyént szolgál és megerősíti Jézus Krisztus evangéliuma. A Szentírásokban ezt olvashatjuk. Emlékezzetek a lelkek értéke nagy Isten szemében. És ha úgy lészen, hogy minden napotokon munkálkodtok, és csupán egy lelket hoztok én hozzám, mi nagy lesz a ti örömötök ő vele atyám királyságában. Minden lélek nagyon értékes Istennek, hiszen a gyermekei vagyunk, és bennünk van a lehetőség, hogy olyanná váljunk, mint ő. Jézus Krisztus szeretetének kell irányítania bennünket, ha fel szeretnénk ismerni azok szükségleteit, akiken valamilyen formában segíthetünk. Úrunk, Jézus Krisztus tanításai megmutatják nekünk az utat. És így kezdődik meg a mi személyes szolgálatunk. Először felismerjük a szükségleteket, majd kielégítjük azokat. Ahogy Linda K. Burton nőtestvér, a segítőegylet általános elnöke mondta, először figyelj, aztán szolgálj. Thomas S. Monson elnök nagyszerű példája e tantételnek. 2005. januárjában egy papsági vezetőségi konferencia felett elnököt Puerto Ricóban, amikor megmutatta, miként nyújtanak személyes szolgálatot a szabadító és a szolgái. Ama csodálatos gyűlés követően Monson elnök elkezdett minden jelenlévő papsági vezetőt üdvözölni. Egyszer csak észrevette, hogy az egyikük távolról magányosan figyeli az eseményeket. Monson elnök otthagyta a csoportot, és odament ehhez a testvérhez, hogy beszéljen vele. José R. Zayas elérzékenyülve mondta el, hogy az, hogy Monson elnök odajött hozzá, egy csoda, és a feleségével, Jalandával a gyűlés előtt mondott imájukra adott válasz. Elmondta az elnöknek, hogy a lány nagyon rossz egészségi állapotban van, és a felesége írt neki egy levelet, melyet kérte, hogy adjon át Monson elnöknek. Zayas testvér azt válaszolta a feleségének, hogy ez lehetetlen, hiszen Monson elnök valószínűleg nagyon elfoglalt lesz. Monson elnök meghallgatta a történetet, majd elkérte a levelet, melyet csendben elolvasott. Ezután az üzenetet zsebre téve megnyugtatta Zayas testvért, hogy eleget tesz a kérésnek. Így érintette meg az Úr Jézus Krisztus az ő szolgáján keresztül ezt a családot. Hiszem, hogy a szabadító szavai a jó szamaritánus példázatában ránk is vonatkoznak. Eredjél, és te is eképpen cselekedjél. 1998. szeptember 21-én lecsapott a Georges Hurricane Puerto Rico-ra, szörnyű pusztítás hagyva maga után. Martinez nőtestvér, az öt gyermekünk és én szerencsésen átvészeltük a nagy vihart és a hurrikán erejű szelet az otthonunkban. Mindazonáltal két hétig nélkülöznünk kellett a csapvizet és az elektromos áramot. Amikor elfogyott a vízkészletünk, nehéz volt vizet szereznünk. Soha nem felejtem el azokat a fivéreket, akik szolgálatuk által biztosították számunkra ezt az értékes folyadékot, és arra is mindig emlékezni fogok, hogyan szolgáltak minket szeretettel a nőtestvérek is. German Kolon hatalmas műanyag víztartállyal hajtott a házunk elé a teherautójával. Elmondta, hogy azért teszi, mert a saját szavaival, tudom, hogy vannak kisgyermekeitek, akiknek szükségük van vízre. Néhány nappal később Noel Muñoz és Herminio Gómez testvér három óriási, vízzel teli hordót pakolt fel egy teherautó platójára. Váratlanul megjelentek a házunknál, és megtöltötték minden létező flakonunkat ivóvízzel, majd a szomszédunknak is megengedték, hogy megtöltsék az övéiket. Imánkra adott választ az ő személyes szolgálatuk. Annak a három fivérnek az arca Jézus Krisztus irántunk érzett szeretetét tükrözte, és segítségük pedig azzal a személyes szolgálatuk többet hozott az életünkbe, mint csupán ivóvizet. Isten minden fia és leánya számára elengedhetetlen, hogy tudják, vannak, akik törődnek a jólétükkel és figyelnek rájuk. Bizonságomat teszem nektek, hogy mennyei atyánk és az Urunk, Jézus Krisztus egyénenként ismernek minket. Ezért megadják nekünk, amire szükségünk van, hogy el tudjuk érni isteni rendeltetésünket. Olyan embereket helyeznek az utunkba, akik segítenek nekünk. Ezután, amint eszközzé válunk a kezükben, mi is képesek leszünk szolgálni és segíteni azokat, akiket kinyilatkoztatás útján megmutatnak nekünk. Így módon az Úr Jézus Krisztus eljut mennyei atyánk minden gyermekéhez. A jó pásztor összegyűjti az egész nyáját, ezt egyenként teszi, amint azok helyesen használják az erkölcsi önrendelkezésüket, miután hallják szolgái szavát és elfogadják a szolgálatukat. Akkor felismerik majd az ő hangját, és követik őt. Az ilyen személyes szolgálat szerves része a keresztelési szövetségeink megtartásának. Hasonlóképpen, ha Jézus Krisztus tanítványainak jó megtestesítői vagyunk, az a legjobb bemutatkozás azok előtt, akikkel megoszthatjuk az evangéliumát. Ha kinyitjuk a szánkat és megosztjuk Jézus Krisztus visszaállított evangéliumát, akkor az ő segítő pásztoraival válunk, azzal a megbízással, hogy gondoskodjunk legelője juhairól és nyája bárányairól. Az erőtlenek és egyszerűek leszünk az emberek halászai. Szolgálatunk és egyéni segítségnyújtásunk nem korlátozódik az e földön élőkre. A halottakért is munkálkodhatunk azokért, akik a lélekvilágban élnek, és akiknek a halandó életük során nem volt lehetőségük részesülni Jézus Krisztus evangéliumának szabadító szertartásaiban. Naplót is vezethetünk, melyben leírjuk a családtörténetünket, hogy az élők szívét az élőkhöz fordítsuk, valamint az élők szívét az őseik felé. Minden a családunk nemzedékről nemzedékre történő örökkévaló összekapcsolódásáról szól. Ha ezt tesszük, szabadítókká válunk Sion hegyén. Különleges lehetőségünk van eszköznek lenni az Úr kezében. Azok lehetünk a házasságunkban, a családunkban, a barátaink és az embertársaink között. Ez a mi személyes szolgálatunk Jézus Krisztus igaz tanítványaiként. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
Y pondré a las ovejas a su derecha,
és a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig a bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek ezt az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjúhoztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és megruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, és innodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy, vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondta majd nékik, bizony, mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyámfai közül, én velem cselekedtétek meg. Ámen.
Brothers and sisters, the decisions we make. Testvéreim
és nőtestvéreim, örök életünk menetére nagy hatással vannak az életben, ebben az életben hozott döntéseink. Látható és láthatatlan erők is hatással vannak ezekre a döntésekre. Körülbelül 5 évvel ezelőtt döbbentett rá erre valami, amiért majdnem keserves árat fizettem. Az ománi szultánság déli részét jártunk be éppen családtagjaimmal és barátaimmal. Úgy döntöttünk, hogy pihenünk egy kicsit az indiai óceán partján. Érkezésünk után nem sokkal 16 éves lányunk Nelly megkérdezte, hogy kiúszhat-e a homokzátonyhoz. Veszélyes áramlatok lehetőségét látva a fodrozódó vízben, azt mondtam neki, hogy először én úszom ki. Úsztam egy darabig, majd oda kiáltottam a feleségemnek, és megkérdeztem, közel vagyok-e már a homokzátonyhoz. Így kiáltott vissza, már régen elhagytad. Fel sem tűn nekem, hogy magával ragadott is sebesen nyílt a tenger, felé sodort egy szakító áramlás. Nem igazán tudtam, hogy mit tegyek, csak az jutott eszembe, hogy megfordulok és visszahúzom a part felé. Pontosan ez volt az, ami ilyenkor nem ajánlatos. Tehetetlennek éreztem magam. Olyan erők húztak a nyílt tenger felé, amelyeket nem tudtam irányítani. Tovább nehezítette a helyzetet az, hogy döntésemben bízva a feleségem is utánam jött. Testvérek, nagyon valószínűnek tűnt számomra az, hogy nem fogom túlélni, és a feleségem halálát és az én döntésem okozza majd. Nagy erőfeszítések és hitem szerint isteni beavatkozás által lábunk valahogy leért a víz homokos aljáig, és biztonságban vissza tudtunk menni a barátainkhoz és a lányunkhoz. Sok áramlat van ebben a földi életben. Némelyik biztonságosak, mások veszélyesek. Spencer W. Kimball elnök azt tanította, hogy a láthatatlan tengeráramlatokhoz nagyon is hasonló erők hatnak a mi életünkben is. Ezek az erők valóságosak. Soha nem szabad figyelmen kívül hagynunk őket. Hogy említsek most egy másik áramlatot, egy isteni áramlatot, mely hatalmas áldássá vált az életemben. Megtért vagyok az egyházban. Megtérésem előtt a síelés volt az életcélom, ezért a középiskolai után Európába költöztem, hogy hódolhassak e szenvedélyemnek. Miután jó néhány hónapig ideálisnak tetsző életet éltem, úgy éreztem, hogy tovább kell lépnem. Akkor nem értettem, honnan jön ez az érzés, de úgy döntöttem, hogy követem. Néhány jó barátommal együtt, akik hozzám hasonlóan más hithez tartoztak, a utahi Provóban költöztem. Provóban aztán olyan emberekkel találkoztam, akik egészen más életet éltek, mint én. Vonzottam hozzájuk, bár nem tudtam miért. Először ellenálltam ennek az érzésnek, de hamarosan számomra addig teljesen ismeretlen békességre is vigasztra leltem. Engedtem egy másik áramlatnak, egy olyannak, mely elhozta nekem a szerető mennyi atya, valamint fia Jézus Krisztus ismeretét. 1972-ben megkeresztelkedtem meg a barátaimmal együtt. Az általam választott új áramlat Jézus Krisztus evangéliuma irányt és értelmet adott az életemnek. Nem volt azonban kihívások nélkül való. Minden új volt nekem. Időnként elveszettnek és összezavarodottnak éreztem magam. A barátaim és a családom is tettek fel kérdéseket, és volt, amit vitattak. Választanom kellett. Voltak kétségek és bizonytalanságot eredményező kérdéseik. Fontos döntésről volt szó. Hová fordulhatnék válaszokért? Sokan akartak meggyőzni életmódom helytelenségéről, ezek a szakító áramlások elhatározták, hogy elvonnak ettől a békés áramlattól, mely a boldogság csodálatos forrásává vált. Nagyon korán megtanultam azt az antantételt, hogy minden dologban ellentétnek kell lennie, és hogy milyen fontos magamtól cselekedni, és nem mondani le más javára az önrendelkezésemről. Feltettem magamnak a kérdést. Vajon miért fordítanék hátat annak, ami így nagyszerű vígaszt hozott? Oliver Cowderyt erre emlékeztette az Úr. Nem szóltam-e békét elméthez a dolgokat illetően? Én is hasonlót kaptam. Ezért még nagyobb elkötelezettséggel fordultam szerető mennyiatyámhoz, a szentírásokhoz és a megbízható barátaimhoz. Habár még így is voltak sok olyan kérdés, amit nem tudtam megválaszolni. Hogyan kezeljem az általuk keltett bizonytalanságot? Úgy döntöttem, nem engedem, hogy romba döntsék az életembe érkezett békességet és boldogságot, inkább egy időre fejre tettem őket, bízva abban, hogy az Úr a saját idejében minden dolgot ki fog kinyilatkoztatni. Megnyugtatott ez a kijelentés, amelyet Joseph prófétának tett. Íme kisgyermekeik vagytok, és most nem tudok minden dolgot elviselni. Növekednetek kell egy kegyelemben és igazság ismeretében. Úgy döntöttem, nem fordítok hátat annak, amiről tudom, hogy igaz, és nem követek egy ismeretlen és kérdéses áramlatot, mely akár szakító áramlat is lehet. Ann Eldon Tanner szavaival élve megtanultam, mennyivel bölcsebb és jobb, ha az ember elfogadja az evangélium egyszerű igazságait és hit által azokat a dolgokat is, melyeket nem tud megérteni. Ez vajon azt jelenti, hogy nincs helye az őszinte tudatkozásnak? Kérdezzétek meg a fiútól, aki egy Szentligetben keresett menedéket, amikor tudni akarta, melyik egyházhoz csatlakozzon. Vegyétek kézbe a tan és szövetségeket, és lássátok, hogy e sugalmazott feljegyzés kinyilatkoztatásainak többségét az igazság alázatos keresése eredményezte. Amint az Joseph is megtapasztalta. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen adja, és megadatik néki. Őszinte kérdés feltevések az egy isteni, és isteni válaszok keresése által sorsorra előírást előírásra kapnunk, midőn növekszik a tudásunk és a bölcsességünk. Nem az a kérdés, hogy van-e helye az őszinte tudakozódásnak, hanem az, hogy hová fordulok, hol elkeresem az igazságot, amikor kérdések merülnek fel, és vajon elég bölcs leszek-e ahhoz, hogy néhány még meglévő kérdésem ellenére szilárdan kitartsak amellett, amiről tudom, hogy igaz. Bizonyságot teszek arról, hogy létezik isteni forrás, van valaki, aki minden dolgot tud a kezdettől a végig. Minden dolog jelen van ő előtte. A szentírások bizonyságot tesznek arról, hogy ő nem jár görbe utakon, és nem tér el attól, amit mondott. Halandó útunk során soha nem hihetjük azt, hogy a döntéseink csak ránk vannak hatással. Nemrég ellátogatott hozzánk egy fiatal ember. Jó volt a lelkisége, de éreztem, hogy nem teljesen vesz részt az egyház tevékenységeiben. Elmondta, hogy az evangélium központú otthonban nevelkedett, míg nem édesapja megcsalta az édesanyját, ami válláshoz vezetett, melynek hatására ő, mint pedig az testvérei megkérdőjelezték az egyházat és elmaradtak. Nehéz szívvel beszélgettem ezzel a fiatal édesapával, aki apja döntései hatására most Jézus Krisztus evangéliumának áldásai nélkül nevel drága lelkeket. Egy másik ismerősemben, aki valamikor az egyház hitő tagja volt, kérdések merültek fel egy bizonyos tan vonatkozásában. Nem mennyi atyánktól kért válaszokat, hanem úgy döntött, hogy kizárólag világi forrásokhoz fordul útmutatásért. Szíve a rossz irányba fordult, miközben látszólag az emberek tiszteletére törekedett. Kevésségé talán egy időre kielégített, azonban elvágta magát a menny hatalmaitól. Nem talált rá az igazságra, viszont elveszítette a bizonyságát, és sok családtagot magával vitt. Ez a két férfi láthatatlan szakító áramlatok fogságába esett, és sokakat magukkal vittek. Ezzel szemben ott van Laurie Louis és Louis Miller, a feleségem szüleinek példája, akik bár kevés világi dolgot birtokoltak, úgy döntöttek, hogy nem csupán megtanítják a gyermekeiknek a visszaállított evangélium tiszta tanát, hanem életük minden napján azt szerint is élnek. Ezt téve az evangélium gyümölcseivel és az örök élet reménységével áldották meg utódaikat. Olyan otthont hoztak létre, ahol tisztelet övezte a papságot, mely bővelkedett a szeretetben és az összhangban, és ahol életüket az evangélium tantételei irányították. Louise és Leroux egymás mellett állva megmutatták, mit jelent Jézus Krisztusról mintázott életet élni. Gyermekeik világosan látták, az élet mely áramlatai hoznak békességét és boldogságot, és ennek megfelelő döntéseket hoztak. Kimball elnök tanítása szerint, ha létre tudunk hozni egy az igaz lelkű élet célja felé sodródó erős, egyenletes áramlatot, akkor az a nehézségek, csalódások és kísértések ellenszelével szemben is előre tud vinni minket. Számolnak a döntéseink? Hatással vannak ránk? Vajon rendületlenül a visszaállított evangélium örök áramlatában maradva haladunk előre? Időről időre kísért egy kép. Mi lett volna, ha azon a szeptemberi napon az indiai óceán partján pihenve azt mondom Nellynek, persze, menj csak, úsz ki a homokzátonyhoz. Vagy ha ő is követte volna a példámat, és nem tudott volna visszaúszni. Milyen lenne annak a tudatában élni az életemet, hogy példám miatt kivitett a szakító áramlat a nyílt tengerre, és soha nem tért vissza? Fontos, hogy melyik áramlatok követése mellett döntünk. Számít a példánk. Mennyi atyánk megáldott minket a Szentlélek rendkívüli ajándékával, hogy utat mutasson a döntéseinkben. Sugalmazás és kinyilatkoztatás ígért nekünk, ha érdemesek vagyunk ezek elnyelésére. Felhívás intézek hozzátok, hogy fordítsátok javatokra ezt az isteni ajándékot, és a kérdés feltetvésével vizsgáljátok meg választásaitokat. Vajon döntéseim szilárdan gyökereznek Jézus Krisztus evangélium termékeny talajában? Tegyetek meg minden szükséges kiigazítás, legyen szó kicsiről vagy nagyról, hogy biztosítsátok magatokat és szeretteitek számára mennyi atyánk törvének örökkévaló áldásait. Tanúságomat teszem, hogy Jézus Krisztus a szabadítónk és a megváltónk. Bizonyságot teszek arról, hogy az ő vele kötött szövetségek szentek. Soha nem űzhetünk tréfát szent dolgokból. Maradjunk mindig hithűek. Ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Amen.
My message is directed specifically.
Üzenetemet kimondottan azokhoz intézem, akik nem tagjai az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyházának. Egy olyan alapvető kérdésről fogok szólni, amely talán sokukban felmerült már. Miért égnek a vágytól az utolsó napi szentek, hogy elmeséljék, miben hisznek, és tanítsanak az egyházukról? Imádkozom azért, hogy az Úr lelke segítsen nekem érthetően elmondani, önöknek pedig tisztán érteni válaszomat e fontos kérdésben. Jézus Krisztus elkötelezett tanítványai mindig is bátor misszionáriusok voltak és lesznek. A misszionárius Krisztus követője, aki bizonyságot tesz arról, hogy ő a megváltó és hirdeti evangéliuma igazságait. Jézus Krisztus egyháza mindig is misszionárisi egyház volt és lesz. A szabadító egyházának tagjai felvállalták azt a szent kötelességet, hogy segítenek eleget tenni az Úrtól, az apostolainak adott isteni megbizatásnak, amint azt az új szövetségben olvashatjuk. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Ámen. Az utolsó napi szentek komolyan veszik ezt a felelősséget, hogy minden nemzet, minden tagját tanítani kell az Úr Jézus Krisztusról és az ő visszaállított evangéliumáról. Hisszük, hogy ugyanazt az egyházat, amelyet a szabadító megalapított az ősi időkben, ő visszaállította a földre az utolsó napokban. Evangéliumának tana, tantételei, papsági felhatalmazása, szertartásai és szövetségei mind megtalálhatóak az egyházában ma. Amikor arra kérjük önöket, hogy jöjjenek el velünk Isten tiszteletre, vagy tanuljanak a teljes idejű misszionárisoktól, akkor nem egy terméket akarunk eladni. Az egyház tagjaiként nem kapunk díjat vagy bónuszpontokat valamiféle mennyei versengésben. Nem pusztán az egyház számszerű méretét igyekszünk növelni. És ami a legfontosabb, nem próbáljuk meg önökre erőltetni, hogy higgyenek abban, amiben mi. Megkérjük önöket, hogy hallgassák meg Jézus Krisztus evangéliumának visszaállított igazságait, hogy tanulmányozhassanak, elmélkedhessenek, imádkozhassanak, és saját maguk is megtudhassák, hogy amit megosztunk önökkel, igaz-e. Néhányan önök közül talán így válaszolnak erre, de én már hiszek Jézusban, és követem a tanításait. Vagy nem vagyok benne biztos, hogy Isten létezik. Az önökhöz intézett felhívásainkkal nem lekicsinyelni kívánjuk már meglévő vallási hagyományaikat vagy élettapasztalatokat. Hozzák magukkal mindazt, amiről tudják, hogy igaz, jó és dicséretre méltó, és tegyék próbára az üzenetünket. Csak úgy, ahogy Jézus arra kérte két tanítványát, hogy jöjjetek és lássátok meg. Így hívjuk önöket mi is, hogy jöjjenek és lássák meg, vajon Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma kitágítja és gazdagítja mindazt, amit már igaznak hisznek. Valóban komoly felelősséget érzünk az iránt, hogy ezt az üzenetet eljutassuk minden nemzetnek, nemzetségnek, nyelvnek és néphez. Pontosan ezt tesszük a több mint 88 ezer misszionárisból álló sereggel, akik több mint 150 független államban munkálkodnak szerte a világon. Ezek a figyelemre méltó fiatal nők, férfiak és nők segítenek egyházunk tagjainak betölteni azt az Istentől kapott egyéni felelősséget, mely mindnyájunknak megadatott Jézus Krisztus örök evangéliumának hirdetését illetően. Több, mint lelki kötelesség. Buzgóságunk eme üzenet megosztásában nem csupán lelki kötelesség tudatból fakad. Jézus Krisztus visszaállított evangélium a megosztásának vágya inkább azt tükrözi, hogy milyen fontosak számunkra ezek az igazságok. Úgy gondolom talán, azzal tudom a legjobban illusztrálni, miért is törekszünk annyira elmagyarázni a másoknak a hitelveinket, ha elmesélek egy élményt, amelyben feleségemnek és nekem két fiunknak volt részünk évekkel ezelőtt. Egy este Susan és én az otthonunk egyik ablakában állva figyeltük az udvaron játszó két kisfiunkat. Kalandjai során a kisebb fiú könnyű sérülést szerzett egy kisebb balesetben. Rögtön láttuk, hogy nem esett komolyabb baja, így úgy határoztuk, nem szaladunk ki segítséget nyújtani. Szerettük volna látni, vajon a testvéri szeretetről oly gyakorta szóló családi beszélgetések gyökeret vertek-e a szívükben. Ami ezután történt, egyszerre volt érdekes és tanulságos. Az idősebb fivér vigasztalta és óvatosan besegítette öccsét a házba. Susannel a konyha közelébe húzottunk, hogy láthassuk, mi következik, és készen álltunk azonnal közbeavatkozni, ha esetleg további sérülés vagy súlyosabb baleset lenne kilátásban. A báty oda vonszolt egy széket a mosogatóhoz. Felmászott rá, felsegítette az öccsét is, megnyitotta a csapot, és jókora mennyiségű mosogatószert öntött kis öccse lehorzsolt karjára. Minden tőle telhetőt megtett, hogy gyengéden lemossa a piszkot. Öccse reakcióját erre az eljárásra a legjobban a Szentírások nyelvezete írja le. És lesz okuk rá, hogy jajgassanak és sírjanak, és üvöltsenek és csikorgassák a fogaikat. De még mennyire jajgatott az a szegény kisfiú. A seb lemosása után karját óvatosan szárazra törölték. Idővel a visítozás is abba maradt. Az idősebb testvér ekkor felmászott a konyhapultra, kinyitotta az egyik szekrényt, és kivett egy épp hogy megkezdett tubus gyógykrémet. Bár öccse horzsolásai nem voltak se súlyosak, se kiterjedtek, a báty szinte az összes krémet rákente a sérült karra. A visítozás nem kezdődött újra, mivel a kistestvér szemmel láthatóan sokkal jobban élvezte a kenőcs nyújtotta nyugtató hatást, mint a mosogatószer tisztító hatását. A nagyobbik testvér akkor újra kinyitotta a szekrényt, ahol a krémet találta, és elővette egy bontatlan dobos terélkötszert. Kinyitotta a dobozt, és fivér egész alkarját bepólyálta, a csuklójától kezdve egészen a könyökéig. Az így módon kezelt vészhelyzet után, és miután mindent krém és kötszer borított a konyhában, a két kisfiú mosolygós boldog arccal leugrott a székről. Ami ezután történt, igencsak fontos. A sérült testvér felszedte a maradék kötszert, fogta a szinte teljesen kiürült krémes tubust, és megint kiment. Megkereste a barátait, és elkezdte bekrémezni és bekötözni a karjukat. Susan és én is megdöbbentünk, amikor láttuk reakciójának őszinteségét, lelkesedését és gyorsaságát. Miért tett ez a kisfiúzt, amit tett? Figyeljétek meg, hogy azon nyomban ösztönösen át akarta adni barátainak ugyanazt, amit segített neki, amikor megsérült. Nem kellett cselekvésre ösztökélni, sürgetni vagy noszogatni. A megosztásra való vágya természetes következménye volt egy igen hasznos és jó személyes élményének. Mi, felnőttek is sokszor pontosan így teszünk, amikor gyógymódot találunk egy minket régóta sanyargató fájdalom enyhítésére. Vagy tanácsot kapunk, amely képessé tesz arra, hogy bátran nézzünk szembe a kihívásokkal és türelmesen a tanácstalansággal. Egyáltalán nem szokatlan, ha az ember meg akarja osztani másokkal azt, ami sokat jelent számára, vagy ami segített neki. Ugyanez megfigyelhető nagy lelki jelentőséggel és következményekkel bíró kérdésekben is. Például a Mormon könyve címet viselő Szentírás kötet kiemel egy álmot, amelyben egy ősi prófétának és vezetőnek, Léhinek volt része. Léhi álmának középpontjában az élet fája áll, amely Isten szeretetét jelképezi, amely minden dolognál kívánatosabb, és a legörömtelébb a lélek számára. Léhi e szavakat használta. És lőn, hogy oda mentem, és ettem annak a gyümölcséből, és láttam, hogy az a legédesebb, felülmúlva mindazt, amit addig valahi is megízleltem. Igen, és láttam, hogy annak gyümölcse fehér, meghaladva mindazt a fehérséget, amit azelőtt valaha is láttam. És ahogy annak gyümölcséből ettem, az lelkemet rendkívül nagy örömmel töltötte el. Kezdtem tehát azt kívánni, hogy a családom is vegyen belőle. Istennek a gyermekei iránt érzett szeretete legnagyszerűbb megnyilvánulása az Úr Jézus Krisztus halandó szolgálata, engesztelő áldozata és feltámadása. A fa gyümölcse a szabadító engesztelésének áldásait jelképezheti. Miután Léhi vett a fa gyümölcséből és rendkívül nagy örömöt tapasztalt meg, azonnali reakciója az volt, hogy még inkább vágyott azt megosztani a családjával és szolgálni őket. Így Krisztushoz fordulva egyúttal mások felé is fordult a szeretetével és a szolgálatával. A Mormon könyve egy másik fontos jelenete arról szól, hogy mi történt egy Énosz nevű férfiúval, miután Isten meghallotta és megválaszolta buzgó esdeklését. Ezt mondta: lelkem éhezett, és letérteltem alkotóm előtt, és erős imával és könyörgéssel fohászkodtam hozzá a saját lelkemért. És egész nap fohászkodtam hozzá, igen, és amikor eljött az éjszaka, még mindig magasra emeltem a hangom, hogy az elérte a mennyeket. És egy hang szólt hozzám mondván: Énosz, bűneid megbocsátattak neked, és áldott leszel. És én azt tudtam, hogy Isten nem hazudhat. Bűnöm tehát el lett törölve. És ezt kérdeztem: Uram, hogyan történik ez? És ő így szólt hozzám: hited miatt Krisztusban, akit még soha ezelőtt nem hallottál, se nem láttál, indulj tehát, hited éppé tett téged. Most lőn, hogy amikor a szavakat hallottam, kezdtem vágyat érezni a testvéreim, a nefiták jóléte iránt. Teljes lelkemet kijöntöttem tehát értük Istennek. Amikor Énosz szíve minden szándékával Istenhez fordult, azzal együtt a családja, barátai és ismerősei jóléte feletti aggodalma is növekedett. Azt a maradandó tanulságot vonhatjuk le a két eseményből, hogy milyen fontos saját életünkben megtapasztalni Jézus Krisztus engesztelésének áldásait, amely előfeltétele annak a szívből jövő és őszinte szolgálatnak, amely messze túlmutat a megszokásból végzett szolgálaton. Akárcsak Léhi, Énosz és a kisfiam ez iménti történetében, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjaiként mi is megtapasztalhattuk a lelki bizonytalanságot és bűnt kísérő gyötrelmet. De megtapasztaltuk azt a megtisztulást, nyugodt lelkiismeretet, lelki gyógyulást, megújulást és útmutatást is, amely csak is a szabadító evangélium a tantételének megismerésére és követése révén nyerhető el. Jézus Krisztus engesztelése biztosítja a megtisztuláshoz szükséges tisztító hatást, a lelkisebek begyógyításához és a bűntudat eltörléséhez szükséges nyugtató balzsamot, valamint a védelmet, mely lehetővé teszi számunkra, hogy hithűen maradjunk jóban, rosszban egyaránt. Létezik abszolút igazság. Önöknek, családtagoknak és barátoknak, akik nem tagjai az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyházának, megpróbáltam elmagyarázni annak alapvető okait, hogy miért vagyunk misszionáriusok. Létezik abszolút igazság egy olyan világban, amely egyre inkább elveti és semmibe veszi az abszolútumokat. Egy eljövendő napon minden tért meghajol, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jézus a Krisztus teljes mértékben az örökkévaló Atya egyszülött fia. Egyházának tagjaiként tanúságunkat tesszük arról, hogy ő él, és hogy egyháza visszaállítatott a maga teljességében ezekben az utolsó napokban. Az önökhöz intézett felhívásaink, hogy ismerjék meg és tegyék próbára az üzenetünket, abból a pozitív hatásból fakadnak, amelyet Jézus Krisztus evangéliuma gyakorol az életünkben. Néha talán félszegek, vagy kapkodók, vagy hajlíthatatlanok vagyunk a próbálkozásainkban, de csupán arra vágyunk, hogy megosszuk önökkel azokat az igazságokat, amelyeket mi a legnagyobb becsben tartunk. Az Úr apostolainak egyikeként és lelkem minden erejével tanúbizonságot teszek az ő isteni voltáról és valóságáról. És arra kérem önöket, hogy jöjjenek és lássák meg, Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
At the conclusion of the conference, we express
konferencia zárásaként szeretnénk kifejezni őszintén nagyra becsülésünket mindazoknak, akik szorgalmasan dolgoztak azért, hogy előkészítsék ezeket az üléseket. Köszönjük azoknak, akik szóltak hozzánk, és akik gondoskodtak a felemelő zenéről. Az ülés utolsó beszélője szeretett profétánk Thomas S. Monson elnök lesz. Az ő beszédét követően ezt a konferenciát a kórus éneke zárja, az Érted imádkozunk, jó profétánk című himnusszal. A záróimát John S. Tanner testvér mondja, a vasárnapi iskola általános elnökségének első tanácsosa, és ezzel a konferenciát berekesztjük.
My brothers and sisters,
testvéreim, két pompás napon át hallgathattunk sugalmazott üzeneteteket. Szívünket megérintette, hitünket pedig megerősítette a konferencia ülésein tapasztalt lelkiség. E konferencia befejeztével köszönjük meg mennyiatyánknak, hogy mi sok áldást ad nekünk. Felemelt és inspirált bennünket az ülések alatt elhangzott csodálatos zene. Az imák közelebb vittek minket a mennyhez. Hadd fejezzem ki az egész egyház nevében szívből jövő köszönetemet azoknak a fivéreknek, akiket ezen a konferencián mentettünk fel. Hiányozni fognak. Nagyon sok mindennel hozzájárultak az Úr munkájához, és ez még nemzedékeken át érződni fog. Térjünk haza annak elhatározásával a szívünkben, hogy egy kicsit jobb életet élünk majd, mint eddig. Legyünk egy kicsit kedvesebbek és figyelmesebbek. Nyújtsunk segítőkezet nem csupán egyháztag társainknak, hanem azoknak is, akik nem a mi hitünket vallják. Velük érintkezve mutassunk irántuk tiszteletet. Vannak, akik nap mint nap kihívásokkal küzdködnek. A segítő kéz mellett a törődésünket is ajánljuk fel nekik. Áldottak leszünk, midőn törődünk egymással. Ne feledkezzünk el az idősekről és az otthonukhoz kötöttekről. Ha időt szakítunk a meglátogatásukra, abból tudni fogják, hogy szeretjük és becsben tartjuk őket. Tegyünk elet a segítsd a gyengéket, emeld fel a lecsüggesztett kezeket, és erősítsd meg az elankadt térdeket, megbízásnak. Legyünk tisztességes és becsületes emberek, akik mindig minden körülmények között megpróbálják azt tenni, ami helyes. Legyünk Krisztus hű követői, az igaz lelkiség példái. Ragyogjon fényünk a világnak. Testvéreim, köszönöm nektek az értem mondott imáitokat. Megerősítenek és felemelnek. Minden teljes szívvel és minden erőmmel Isten akaratának megtételére törekszem, valamint arra, hogy szolgáljam őt és benneteket. E konferenciáról távozva a menny áldásait kérem mindannyiótokra. akik messze vagytok otthonoktól, térjetek oda-vissza biztonságban, és találjatok mindent rendben. Gondoljunk át mindannyian a halottak igazságokat, a halott igazságokat, és ezek segítsenek nekünk még hősiesebb tanítványokká válni annál, mint amilyennek e konferencia kezdetén voltunk. Az Úr áldásait kérem rátok és mindannyiunkra. Még nem 6 hónap múlva újra találkozunk, és ezt az ő nevében, méghozzá Jézus Krisztus, ami Urunk és szabadítunk nevében teszem. Ámen.
Our beloved Father in heaven.
Drága mennyi atyánk. Mi imádkozunk a szeretett prófétánkért, és köszönetet mondunk érte. Kérünk, hogy hosszabbítsd meg az életét, és áld meg az életét. Ahogy az egyház kifejezi a szeretetüket érte. Nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk ezen az általános konferencián, és rengeteget tanulhattunk. Segíts nekünk, hogy ezeket alkalmazhassuk az életünkben, hogy jobb emberek lehessünk az életünkben. Mennyi atyánk, mi köszönjük az evangélium visszaállítását és Jézus Krisztus engesztelő áldozatát, ami a feltámadásnak a bizonyságát adja nekünk, és a változásnak a bizonyságát adja nekünk. És ugye ezeket mind a Jézus Krisztus keresztül kaphatjuk meg. Jézus Krisztus nevében, ámen.
This has been a broadcast of the 184th semi-annual general
conference. Jézus Krisztus Egyháza 184. félévi általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni, vagy bármely egyéb módon felhasználni.